Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iráni konfliktus tömeges migrációs hullámot indíthat el, növeli a terrorveszélyt, ezért folyamatosan elemezni kell a helyzetet, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György kiemelte, egyelőre még csak az Iránban élő dolgozó külföldiek indultak haza, de ha a háború folytatódik, megindulhatnak az irániak, illetve az ott élő több mint 3 millió afgán kisebbség tagjai is, Törökországon keresztül a Nyugat-Balkán Európa felé. Bakondi György hozzátette, ezeket a veszélyes tendenciákat folyamatosan elemezni kell. Ezt teszi többek között a Magyar Védelmi Tanács, a titkosszolgálatok és társszervek információi alapján. A diverziós tevékenység veszélye miatt volt szükség arra is, hogy a magyar kritikus infrastruktúra 75 objektumának fegyveres védelmét átvegye a Magyar Honvédség, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Szeptember 1-je óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobil parkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkára Facebookon. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a korábbi évekhez hasonlóan idén és már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnepközponti programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy március 15-én reggel 7 óra 30 perckor vonják fel Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanígy 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program részeként az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, közölte az államtitkár. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Magamtól mindig újat tanulok, én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Biztos hallott már a jamaikai bob csapatról, ugye? És a magyarról? Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Gyulai Márton, egykori olimpikon, aki kétszer is képviselte bobosként Magyarországot téli olimpián.
Pálya felétől ültem be egy négyes bobnak a harmadik helyére, és annyit mondtak, hogy kapaszkodj. Lecsúsztunk az első bobbal, akkor hát engem úgy kellett kivésni onnan. Tehát majdnem elhánytam magam, rosszul voltam, szédültem, mondtam, hogy ez rettenetes.
De milyen volt először bobban ülnie? És milyen emlékei vannak a téli olimpiákról?
Életem egyik legnagyobb élménye az az, hogy részt vettem az olimpián. Ráadásul kétszer is. És felvonultam, és rajthoz álltam, és azt éreztem, hogy tényleg egy ország áll mögöttem, és segít, és adja az erőt. Ez leírhatatlan. Mi ugye teljesen amatőr sportból érkeztünk erre, magunk teremtettük meg mind az anyagi hátterét, 0 forint állami támogatással értük ezt el.
Mai vendégünk tehát Gyulai Márton. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Lehet, hogy volt, aki bohóckodásnak vélte, de nagyon komoly munka és áldozatvállalás volt az egykori magyar bob csapat teljesítménye mögött. 1994 és 2006 között 5 téli olimpián lehetett ott 2-es vagy 4-es magyar bob csapat. Gyulai Márton, aki 2 olimpián képviselte hazánkat, azt mondja, élete egyik legnagyobb élménye volt, hogy ott lehetett az olimpián. De hogyan született meg egyáltalán az ötlet, hogy Magyarországról bobcsapatot indítsanak? Milyen út vezetett a kvalifikációkig? Milyen emlékeket őriz az ötkarikás versenyekről? És mit jelentett mindenben édesapja támogatása? Gyulai Mártonnal beszélgettünk.
Időutazás az időutazáson belül is. Emlékszel-e arra, hogy mikor láttál egyáltalán először bobot vagy bobversenyt? Nem, hogy mikor ültél benne először, csak az első emlék, hogy egyetlen találkoztál ezzel a sporttal.
Érdekes, mert ugye jó pár esztendőn keresztül beszéltünk erről a témáról már, és szerintem ezt a kérdést soha nem tették föl nekem. A testvérem révén akkor Gyulai Miklós, aki Franka Nikolassa az első csapatot alkották, ők ugyanis 92 őszén, októberében már iskolába jártak, mégpedig bobiskolába.
És irigykedve figyelted a testvéred Bob iskolai tanulmányait és ezt az egész utat, amire készült akkor?
Hát ugye azon hallgatók, akinek van testvérük, valószínűleg egyet fognak velem érteni, hogy a testvérek között általában kettő különböző kapcsolat létezik. Az egyik az a püfölik egymást éjjel-nappal, és nincsenek meg. A másik meg, hogyha, és általában, hogyha nagy a korkülönbség, akkor a kicsi azt szeretne a nagyra hasonlítani, és az ő nyomdokaiba lépni, és ő is olyan lenni, mint ő. Ha neki szabad, de nekem miért nem? Ha ő fönnmaradhat meccset nézni, én miért nem? Nálunk ez volt. Miklós, ő 9 évvel idősebb nálam, és amikor meghallottam és megláttam, hogy akkor ő most bobozni fog, hát akkor azonnal tök jó, én mikor csináltam ugyanezt.
Aztán egy pár évvel később te is csinálhattad. Mikor ültél először bobban?
Az 2001-ben volt. Én 2001-ben diplomáztam az Egyesült Államokban, addig én atlétizáltam, amatőr szinten, de az alapok megvoltak, és amikor vége volt az Egyesült Államoki 4 évemnek, amit ott töltöttem, akkor jött az a lehetőség, hogy az akkori magyar csapat, amit Franka Nikolassa vezetett, ő volt a pilóta, Zsombor Zsolt, Pintér Bertalan, Pallai Péter ültek mögötte a bobban, ők akkor indulnak a kvalifikációra, hogy kijussanak a Salt Lake City téli olimpiára 2002-ben. Én mondtam, hogy tök jó, én jöhetek veletek? És mondtak, hogy persze, nem vicc, mindenféleképpen kell ember a csapathoz, szerelő, segítség, így úgy, amúgy. Egyébként meg alkatodnál és sebességednél fogva arra is alkalmas, hogy beférjél a csapatba. És emlékszem, ez Winterbergben volt, Németországban, Frankfurttól egy pár órára, ahol először nem is a pálya tetejéről, hanem a pálya felétől ültem be egy 4-es bobnak a 3. helyére, és annyit mondtak, hogy kapaszkodj. És én rólam tudni, hogy én nem szeretem a hullámvasutakat. Tehát nekem a gyomrom az felfordul, az ilyen fejjel lefele megyünk, meg ilyen nagy G-hatások, tehát én a hullámvasutakat elkerülöm. Most is, hogyha a gyerekeimmel megyek egy-egy nyaralás során egy vidámparkba, akkor én ezt megnézem kívül, hogy ők mit csinálnak, én ebben nem bírok meglenni. Ha lecsúsztunk az első bobbal, akkor hát engem úgy kellett kivésni onnan. Tehát majdnem elhánytam magam, rosszul voltam, szédültem, mondtam, hogy ez rettenetes. Mondták, hogy igen, az első alkalommal erre kell számítani, a második már jobb lesz. És adtak egy pár tanácsot, hogy mondjuk hogy tartsd a nyakadat, érdemes megtanulni a pályát, mikor, melyik irányból, milyen erő hat majd rád. Ugye, hogyha a pilóta hibázik, akkor azt hamar észre fogod venni, mert egy óriási csap a boba pálya oldalán. Tehát amikor már elmondták, hogy mire kell figyelni, onnan sokkal élvezhetőbb volt a dolog. És a harmadik csúszás után volt az, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor én megérkeztem, gyerünk.
Ez valami beavatási szertartás, hogy első alkalommal nem mondják el, hogy mi vár, milyen érzések, hatások várnak arra, akit beültetnek először egy bobba?
Ebben nem vagyok biztos, szerintem egyszerűen nem érdekelte őket annyira, úgyis túl fogja élni, nagy baja nem lesz, de nem, tehát hogy ilyen fajta beavatás az szerencsére nem volt.
És nem volt benned az első rossz élmény után, hogy oké, akkor én többet vissza se ülök?
Én nem vagyok a feladós típus. Én hogyha valamit elkezdek, akkor azt nagyon nehezen engedem el az életben, főleg, hogyha akarom. Ha kényszerűségből csinálom, akkor könnyebben kihátrálok, de ezt akartam. Tehát ez ott volt, akkor már 9 éve a fejem fölött lebegett. Akkor én már láttam a bátyámat, amikor ott volt 94-es Lillehammeri olimpián, ott voltak Nagano-ban 98-ban a téli olimpián. Nehogy már, tehát akkor ha ez egy olyan lehetőség, most azt ne hagyjuk ki.
A saját történeteteken túl egy kis sportág megértést segíts nekünk. Szóval megérteni, amiket mondasz, hogy harmadiknak ültél be. Mit jelent a bobban? Van a pilóta, a vezető, a 4-es bobban ugye ülnek mögötte 3-an, azt látjuk a közvetítésben, hogy miután belökték a bobot, akkor lehajtott fejjel suhannak lefele. Mi a funkciója a pilótán túl mögött ülő 3 versenyzőnek?
Akkor még egyet lépjünk vissza. Ugye van, akkor, amikor mi versenyeztünk, akkor volt kettes és négyes bob. Aki leghátul a bobban, ő a fékező. Fékezni csak a pálya végén, a célvonal után szabad. Bármikor máshol fékez az ember, akkor az egy dolog, hogy felborul, de tönkre teszi a pályát olyan szinten, hogy azt a csapatot még egyszer nem fogják engedni elindulni soha az életbe. Tehát ez szigorúan tilos. A pilóta ül elő, ő két ilyen, hogy is mondjuk, ilyen D betű formájú alumínium kis bilincset tart a kezében, és azzal próbálja irányítani a bót jobbra-balra. Az első korcsákat lehet 8-12 fokos szögben jobbra-balra párhuzamosan mozdítani. A második, harmadik helyen ülő embernek, ugyanúgy, mint ahogy a fékezőnek is, aki a végén ül, a legfontosabb feladata az az, hogy a rajtnál úgy megtolják a bobot, egy olyan sebességet tudjanak elérni azon a 30-40 méteren, amit, és utána beüljenek a lehető legsimábban és a legzökkenőmentesebben, és elhelyezkedjenek egy biztonságos fix pozícióba, tegyék magukat, amit utána később a pilóta azt kamatoztatni tud a pályán. Tehát, ha a rajt nem jó, akkor nincs az a pilóta a világon, aki azt a lemaradást be tudja hozni, és utána csodát tud tenni. Ha a rajt elég jó, akkor még ez mindig nem garancia arra, hogy a pilóta az csodát fog tudni tenni, és a legjobb idővel érünk célba, hiszen lehet hibázni menet közben, lehet, hogy a korcsolyák nem olyan jók, lehet, hogy a bob nem olyan jó, tehát ezt nem véletlenül mondják azt, hogy ez olyan, mint a Forma 1, mint a Forma 1 jégen. Irdatlan sok technikai specifikáció, apró hajszálnyi manőver, hiba és különbség befolyásolja az egészet. Kérdésedre a válasz, onnantól, hogy beült a második, harmadik, negyedik ember, tehát a pilótán kívül a legénység beült, nekik az a dolguk, hogy minél alacsonyabban és minél mozgásmentesebben, tehát stabilabban üljenek a bobban, egészen addig, ami a célvonal át nem halad.
És az, hogy ez a második, harmadik, negyedik helyen ülő versenyző milyen súlyú, annak van funkciója? Tehát, hogy minél nehezebb egy bob, annál jobban siklik, vagy ez csak egy laikus felvetés a részemről?
Ez egy tökéletes felvetés, annyira pontos, hogy van egy maximált súly határ, ami a ketteseknél, férfiakról beszélünk most, a férfi kettesben 390 kiló, ami a kettő legénység plusz a bobnak a súlya, plusz a korcsolyáki, tehát ami a pályán van, az kettesben maximum 390 kiló lehet, a négyeseknél pedig 630. És akkor a következő kérdésed az lesz, hogy milyen súlyok között vannak a bobok. A boboknak is van egy minimum súlya, és azt a súlyt kell ideális esetben kipótolni úgy, hogy tökéletesen a határon legyél, mert akkor fogod tudni jól megtolni az elején, akkor fogsz tudni egy jó rajtot venni, hogyha van egy könnyű bobod, ami körülbelül a határon van, hogy mennyi lehet, ez például a ketteseknél 170 kiló, és akkor abba 220 kilónyi emberanyagot kell belepakolni, de az a 220 kilónyi emberanyag, az legyen a lehető legrobbanékonyabb és a leggyorsabb. Na most nem csak vízszintesen kell tudni sprintelni, hanem minden pálya körülbelül 3-5 méter után az elkezd lejteni. És onnantól, hogy ez a 100 plusz kilós, kifejezetten erős és robbanékony sprinter adottságokkal rendelkező toló elkezdi tolni azt a bobot, egy jeges felületen, egy lejtőn, az nagyon hamar megindul. És akkor még mindig sokáig kell tudni tolni, hogy az gyorsuljon, mert hogyha az ember nem jókor lép be a bobba, akkor vissza fogja fogni, akkor már csökken a sebesség. Tehát irdatlan sok apró tényező van, ami befolyásolja azt a rajtot. Szerintem talán már túl sok részletbe is mentem bele, de azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mennyire összetett az, hogy ezt a sportot valaki olyan magas szinten tudja űzni, hogy kijusson egy olimpiára, akár ott éremért harcolhasson.
Hogy lett belőled pilóta?
Hát az a legjobb hely. Én látni akarom, hogy mi történik. Az sokkal izgalmasabb, és az nekem... Én mindig szerettem vezetni egész életemben, mai napig imádok vezetni bármit, mindent, mindenhol. És az, hogy az ember versenyezhet több mint 130 km/órás sebességgel egy jégcsatornában, az a világ egyik legjobb érzése. Nagyon-nagyon szeretem azt, hogy rajtad múlik minden. Nem az van, hogy a bíró az befújta a faltot, hogy lesolt vagy nem, hogy kipasszolt vagy nem. Nincsenek ilyen kifogások. Vagy te, van a pálya, ennyi. Csak azon múlik az egész. És ezt én rettetesen szerettem, mert mindenki saját magával harcol, és a pályával harcol. Pont ezért van egy nagyon jó családi hangulat egyébként a bob csapatok között. És mindenki szurkol a másiknak, buzdítja a másikat, kölcsön ad egy harapófogót, hogyha kell, vagy egy francia kulcsot. Mert nem az van, hogy a másikat kell legyőzni, persze, hogy az van, de érted, hogy mire gondolok, hanem az, hogy mindenki a pálya ellen versenyez.
Hogyan tudtál te fölkészülni arra, hogy pilóta legyél, de ugye az egész csapatra nézve is kérdezem, hogy Magyarország téli sportágok adottságai tekintetében felmerül a kérdés, hogy hol készült ez a bob csapat, hogy aztán eljutottatok a téli olimpiára.
Sok olyan ország van világszerte, akik nem, azt gondolom, hogy nem téli országok, nem téli sportra szakosodott országok, és évtizedek óta van olyan bob csapatuk, vagy más csúszó szakág, skeleton vagy szánkó, amire gondolok, beli csapatuk, ami lehetővé teszi, hogy ők ott legyenek világbajnokságon, olimpiákon. Magyarország is ilyen volt sokáig. Az adottságok azok egyszer kell az erő és a sprinterbeli robbanékonyság, a súly, amivel el lehet tolni egy bobot. Ezt otthon konditermekben, atlétika pályákon lehet ezeket az edzésmunkákat elvégezni. Utána kell a bob, hiszen be kell tudni szállni. Azért rettetesen fontos része egy csapatnak. Inkább a négyesnél fontos, a kettesnél sokkal könnyebb a beszállás. A négyesnél, amikor hárman egy lejtőn, maximális sebességnél jégen próbálnak menet közben beugrani, amikor már megy 40-50-nel a bob, az úgy izgalmasabb. Természetesen akkor megy 40-50-nel, mire megtolják, tehát nem ők futnak ennyivel. De ezeket pedig pályán kell gyakorolni. Na most pálya a világon, ez egy alap tévhit, hogy milyen sok van, nagyon kevés pálya van, tizenvalamennyi összesen. Budapest ez a legközelebbi pálya, az Salzburgtól egy pár kilométer van, Berchtesgaden, Königsee nevű településen. Németországban már, Innsbruckban is van pálya. A németeknél van 3 pálya, olaszoknál most 2 van, Franciaországban, Svájcban, és Európában igazából mi ezekre a pályákra jártunk nagyon-nagyon sokat. Még van Lettországban és Norvégiában, azokra nem jutottunk el. Úgyhogy a csúszó edzések azok ott voltak. Ez így októbertől márciusig vagy edzőtáborban van az ember, vagy versenyez. És ugye amatőr sportról beszélünk, tehát hogy mindenki a munkája mellett végezte el mind a felkészülést, mind a versenyzést. Nem is az a nehéz, hogy a pénzt összeszedjük arra, hogy béreljünk autót, hogy jussunk el, fizessük ki a benzint, fizessük ki a pályabérleti díját, valamiből vegyünk bobot, ami már akkor ilyen 30-40-50 ezer eurókat kostált, hanem az, hogy tudják az emberek az időt rááldozni a munkájuk és a családjuk mellett, hogy eljussanak ilyen helyekre, és hogy ezt a munkát el tudják végezni. Ez volt a legnagyobb kihívás talán.
Megengedő volt a családod ebben az időben?
Maximálisan támogatott a családom természetesen, ezért örök hála nekik. Akkor, amikor én versenyeztem, akkor még nem a feleségemmel éltem, és még a gyermekeim sem éltek, tehát ilyen szempontból könnyebb volt, de természetesen a család az maximálisan támogatott, illetve mindez nem jött volna létre, ugye, hogyha nincs a testvérem, Gyulai Miklós és Franco Nikolas, akik csinálták az első bob csapatot. Nem jött volna létre az egész magyar bob sport, hogyha nincsen Frankl András, akit a Forma 1-es közvetítésekből ismerhetnek nagyon sokan, még Andrew Frankl néven egészen a 80-as évektől kezdve, amióta Magyarországon van Forma 1. És ugyanebbe a kalapba kell tennem Pintér Bertalant, Bercit, aki a fékezőm volt, a tolón volt, aki ott volt előtte már a 98-as Nagano-i olimpián, és amikor én elkezdtem vezetni, akkor ő azt mondta, hogy gyere Marci, tanuljuk meg együtt, megint nulláról. Én bízom benned, hajlandó vagyok veled felborulni sok-sok alkalommal, hogy te megtanuld ezt az egészet, és csináljuk végig. Ha a Berci ezt nem vállalja, akkor valószínűleg én soha nem tanulok megvezetni.
Sokszor felborultatok?
Persze, nagyon. De ez kell is hozzá. Azt mondtam korábban, hogy nem lehet fékezni a pályán, és azon kedves hallgatók, akik vezetnek valami fajta gépjárművet, vagy bármi eszközt, az ismerik azt az érzést, amikor az ember kanyarodik, akkor előtte sebességet kell csökkenteni, vagy legalábbis olyan íven kell azt a kanyart bevenni, hogy az biztonsággal be lehessen venni, úgy kell pozícionálni azt a járművet. Na most a bobban ezt nem lehet. Tehát, hogy sem fékezni nem lehet, se nem lehet úgy pozícionálni a bobot a kanyar bejáratánál, hogy az optimális legyen, hiszen jégen vagyunk. És a bobnak a korcsolyája az teljesen domború, nincs éle. Tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy hoki korcsolyát, vagy egy műkorcsolyát, amit az ember a lábára húz. A bob korcsolyának nincsen éle, és ezért, hogyha a bob egy vízszintes felületen siklik, tehát kiviszik a műjégre a bobot például, és megtoljuk, akkor teljesen mindegy, hogy az ember mit kormányoz benne, az egyenesen fog menni tovább. Nem lehet irányt változtatni. Tehát az egyik kanyarból a másik kanyarig, az egyik kanyartól a másik kanyarig nem lehet megváltoztatni a bobnak a pozícióját, hogy egy másik oldalról kezdjük a kanyart. És ebből adódóan az egész egy ilyen dominó effektus, tehát a legelső kanyartól kezdve, de már a tolástól kezdve, az valamilyen módon befolyásolja, hogy az ember hogy fog tudni kormányozni, vezetni, milyen eredménye lesz, hiszen minden kanyarnak a bemenete, meg a kimenete az változik, de az egyik kanyarnak a kimenete, az a következő kanyar bemenetének az előszobája, hogyha ez így érthető. Bárki visszanézi az olimpiai közvetítéseket, akkor nagyon könnyen látszik az, hogy ha valaki az egyik kanyarban hibázott, akkor a következő kanyarban mennyivel lesz nehezebb a dolga, később ér be, keresztbe megy esetleg a bob, kap egy ütést jobbról vagy balról, és akkor ez meg sokszorozza a fenyegetettségeknek a lehetőségét. Kérdezted, hogy mennyit borultunk? Hát ebből kifolyólag nagyon sokat. De a másik az, hogy azt ne felejtsük el, hogy ennek a sportágnak a lényege az nem az, hogy célba érjen az ember, hanem az, hogy a lehető leggyorsabban célba érjen. Ami azt jelenti, hogy határokat kell feszegetni végig, minden egyes alkalommal, meg kell keresni azt a pontot, hogy oké, itt még egy pár centivel lehet később kormányozni, itt még megengedem, hogy annyival följebb menjen a kanyar ívére a bob, vagy lehozom korábban abban bízva, hogy ez a centrifugális erő, ami az egész bobot mozgatja, csak kvázi, abból többet tudok úgy kiengedni a végén, hogy csúszdiszerűen gyorsabban jöjjünk le a kanyar ívéről.
Téli olimpiákra térjünk rá konkrétan. 2002 és 2006-ban voltál ugye ott a magyar bob csapatban, 2-esben, 4-esben. Milyen emlékeid vannak? Milyen érzés olimpikonnak lenni, ha vissza tudod ezt idézni, hogy ugyanúgy jutottál, mint a testvéred, amire vártál évekig, szóval hogy milyen érzés volt ez neked? Milyen emlékeket őrzöl?
Életem egyik legnagyobb élménye az, hogy részt vettem az olimpián, ráadásul kétszer is. És felvonultam, és rajthoz álltam, és megismerkedtem rengeteg emberrel, akár versenyzővel, akár szervezővel, akár szurkolóval. Az, hogy odaálltam egy válogatott felszerelésben, és azt éreztem, hogy tényleg egy ország áll mögöttem, és segít, és adja az erőt, ez leírhatatlan. Ez egy annyira csodálatos és fantasztikus történet, ráadásul úgy, hogy mi ugye teljesen amatőr sportból érkeztünk erre, magunk teremtettük meg mind az anyagi hátterét, 0 forint állami támogatással értük ezt el 20 éven keresztül, vagy 10 éven keresztül, és tanultuk meg a szabályokat, intéztük a kvalifikációt, hogy ez még szebbé teszi. A rengeteg emlékem van természetesen az olimpiáról, mind a kettőről, az oda tartó útról, a kijutásról, a sikerről, a csalódásokról, ami mind hozzáad az ember életéhez. Azt semmi pénzért nem cserélném el. Azt átélni, az egész elképesztő.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gyulai Mártont hallották, aki két alkalommal képviselte hazánkat bobosként téli olimpián. Most hírek következnek, de utána folytatjuk vele ennek a különös történetnek a felidézését.
Völgyomályán fák hűsében kert meghett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, ha nyugodni bért meg éj a nap megyen. Na 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 na. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, pengeti a szerelemnek hívdalát, s édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat által a kert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó ki a dúszóba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan ideben. Jö a tél, és megnyíl a kert, és ragad kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy kínak hús éjjelén, s hallgat az allantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok.
a szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem. Nekem a hajnal, aki kelek, állandó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A miniszter hangsúlyozta, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Gulyás Gergely kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a százhalombattai finomító működését. A miniszter kiemelte, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter hozzátéve, a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Az orosz-ukrán háború elől menekülőket célzó segítségnyújtás 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek, ezt jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Beregsurányban. Soltész Miklós a település egykori segítségpontján tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, a 2022. február 24-én kitört konfliktus hatalmas feladatot és rengeteg munkát adott a magyar-ukrán határ melletti településnek, Kárpátaljának és lényegében az egész országnak. Több mint 1.461.000 ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából, ebből 674.000 embernek segítettek, fogalmazott az államtitkár. Soltész Miklós hozzátette, szállást, étkezést és egészségügyi ellátást biztosítottak több százezer menekültnek, a számukra létrehozott ingyenes vasúti utazást 1.100.000-en vették igénybe, a magyarországi iskolákba és óvodákba körülbelül 5.500 ukrán gyermek jár, ezen felül a táborosztatásokban és nyaralásokban az elmúlt években 25.000 gyermek és felnőtt vehetett részt. A múlt héten 45.300-an fordultak influenza-szerű tünetekkel orvoshoz, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ heti jelentésében a honlapján. Ez az adat a múlt hetit megelőző héten 55.700 volt. Február 23-a és március 1-e között légúti fertőzés tüneteivel 229.700-an keresték fel orvosukat. A közlés szerint a 9. héten orvoshoz fordult betegek többsége 40,9%-a 15 év alatti volt. Múlt héten 18 közigazgatási területen csökkent, és 2-n emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. Akut légúti megbetegedések halmozódásáról 2 jelentés érkezett Hajdú-Bihar és Tolna vármegyékből. A tömeges megbetegedések egy bölcsödét és egy általános iskolát érintettek. Kórházba múlt héten 195 embert vettek fel súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 12-en szorultak intenzív ellátásra, olvasható a közleményben. A digitális állampolgár, vagyis DAP mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni. Ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, valamint jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására, ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a teendőikkel kapcsolatban. A DAP előnyei között megemlítették, hogy az ügyfelek a mobil alkalmazás segítségével léphetnek be a szolgáltatók felületeire, így nem szükséges külön regisztrálniuk, és a meglévő regisztrációjukat is összekapcsolhatják a digitális állampolgárságukkal, így egyszerűbb a belépés, a hitelesítést pedig megkönnyíti a DAP által már ellenőrzött személyazonosság, közölte a Digitális Magyarország ügynökség.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a Fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gyulai Mártonnal, egykori olimpikonunkkal, aki két alkalommal képviselte Magyarországot téli olimpián, bobosként.
Én most először voltam úgy olimpián, több mint 20 éve, sőt 30 éve, hogy nem dolgoztam olimpián, és nem versenyeztem olimpián, hanem pont Pintér Berci barátomnak köszönhetően kimentünk Cortinába, és megnéztük a négyeseknek a versenyét is. Még így is, hogy idézőjelben csak szurkoló voltam, egy akkora pluszt ad, egy akkora élmény ott lenni, és ennek az egésznek szemlélője, részese lenni, ami számomra ez leírhatatlan, és egy gyerekkori álom az, ami valóra vált.
Nem volt ott benned a bizsergés, hogy jó lenne visszaülni egy ilyen bobba?
Dehogy nem, hát hogy ne lett volna. Csak hát azért a realitás talaján néha nem árt megmaradni. Álmodozni szabad, igen, az nagyon szép, de nem. Tehát, hogy azért vannak azok az olimpián, mert akik vannak, mert hogy ők a legjobbak. Mind testben, mind fejben, mind mindenben. Így, hogy következő olimpiát, mire rendezik, én már az 50 éves leszek, azt gondolom, hogy a bohóckodás ideje az lejárt. Azok, akik tudják ezt csinálni, és megengedhetik maguknak, és olyan felkészültséggel rendelkeznek, hogy ki tudják harcolni a részvételt, őket nagyon szívesen segítem. Ha bárkinek tudok akár bármilyen tanácsot adni, vagy összerakni csapatot, vagy segíteni, vagy bemutatni, vagy összekötni, nagyon szívesen teszem, de nem. Tehát azért ez egy álomnál több az nem lehet.
De tudsz ilyen mozgolódásról egyébként? Kettő vagy négy olyan magyar bob álmodozóról, aki szeretne a nyomdokaitokba lépni?
Én nem tudtam ezzel foglalkozni, miután mi abba hagytuk 2006-ban a történetet. Azt tudom, hogy van Magyar Bob Szövetség, azt tudom, hogy voltak próbálkozások, eredményeket sajnos nem láttam, de természetesen, hogyha van erre hajlandóság, és olyan szintű feláldozási hajlandóság, hogy tényleg mindent oda tesz az ember, nem egy fél éven keresztül, hanem legalább egy olimpiai cikluson, de inkább tovább, akkor azzal érdemes foglalkozni, mert a bobsport ma ott tart, de sokkal könnyebben oda lehet jutni, mint lehetett 20-30 évvel ezelőtt. Elég drága lett, és nagyon sok ország az elhullott a nagyok közül, de nem vagyok napi szinten ilyen szempontból készen, hogy áll a sportág hazai helyzete.
Ugorjunk vissza a te emlékeidre. Soroltad, hogy milyen emlékeid vannak. A kvalifikációba egy picit menjünk bele. Milyen volt 2002-re és 2006-ra kijutni, az mennyire volt nehéz? Most azt mondod, hogy ma könnyebbnek érzed, ha jól értem, ezt mondtad, mint igen. Akkor. Mennyi versenyen kellett részt venni, nem tudom, pontokat kellett gyűjteni, hogy hogyan zajlott ekkor a kvalifikáció, és erre hogy emlékszel, ez mennyire volt nagy küzdelem, hogy kijutottatok az olimpiára?
Én pont akkor csöppentem be a bobsportba, amikor ez az egész kvalifikációs rendszer ez megváltozott. A 90-es években még nagyon nagy számú csapat jutott ki az olimpiákra, kicsit más költségvetéssel rendezték az olimpiákat, sokkal kevésbé volt az fontos, hogy mennyire lesz ez gazdaságos, hanem a hagy legyen ott mindenki, és látszódjon a tévében volt a felvetés. Ami azt jelentette, hogy ha valaki elindult egy bizonyos számú versenyen, és szerzett valamennyi pontot azokon a versenyeken, célba ért, akkor kvázi kijuthatott az olimpiára. 94-ben volt több mint 50 csapata az olimpián. És ez egy vége láthatatlan mezőnyt eredményezett, ez nagyon nagy terhet rótt a szervezőkre, tehát hogy sokkal több ágy és szoba kellett az olimpiai faluba például, sokkal hosszabbak voltak a tévéközvetítések, egy kicsit nehezebben lehetett behatárolni azt, hogy a sztárok, a legjobb versenyzők mikor jönnek majd, hiszen a bobban úgy néz ki, hogy az első futamban az elejétől a végéig megy a mezőny, a második futamban a végétől az elejéig, és így tovább, és összesen 4 futamban egyébként, tehát hogy ezt utána még össze is keverik, de nagyon sokszor találkoztak azzal a Nemzetközi Bobszövetség vezetői, hogy egy-egy, hogy is mondjam, kevésbé versenyképes csapat, aki kijutott az olimpiára, az például felborult a pályán, és nagy bajuk nem lett, nem voltak komoly sérülések, de tönkretették a pályát, ilyenkor áll a verseny egy 10 percig, amíg a bobot azt összeszedik a darabjait, kiemelik a pályáról, megvizsgálják az orvosok a versenyzőket, hogy ki sérült meg, ki nem sérült meg, és utána tud tovább menni. Most a közvetítés ezt tönkreteszi teljesen, tehát így nem lehet olimpiai szintű sportágat közvetíteni, hogy ez gyakran megtörténik. Nem arra gondolok, hogy Lindsey Vonn baleseténél most az olimpián állt a közvetítés, mert az egy ilyen volt. De az, hogy egy bobverseny alatt van 3-4-5 ilyen, az nem előnyös a sporták számára. És ezért pont a 2002-es Salt Lake City olimpia után megváltoztatták a szabályokat, és nem az volt, hogy bárki kijuthat, aki egy bizonyos mennyiségű pontot szerez, hanem behatárolták, hogy 26 csapat juthat ki összesen a világon. A ketteseknél volt 28, azt hiszem, és a négyeseknél 26. Ráadásul van egy olyan szabály, hogy országonként maximum 3 csapat kijuthat. És hogyha az ember elkezdi számolni, hogy kik azok a nagy alpesi vagy bobsport hagyományokkal rendelkező ország, Németország, Svájc, Ausztria, Kanada, Egyesült Államok, Olaszország, Franciaország, Lettország, akkor Hollandia, Nagy-Britannia, akkor nagyon hamar eljut oda, hogy hűha, ez a 26, ez nem is olyan sok. Tehát ez nagyon kevés országnak ad lehetőséget arra, hogy kijusson. Akkor még a csehk is jók voltak, akkor voltak még szlovákok, oroszok voltak még akkor. És a Nemzetközi Szövetség úgy változtatta meg a rendszert, hogy a kis országoknak, tehát a fejlődő országoknak is biztosított egy kijutási pontot, ahol volt egy B-kvalifikációs verseny, és azon a versenyen, ha nem jutott ki valaki egyeneságon, akkor kvázi azon a vigaszágon kellett a legjobb 4 között lenni. És mi erre a versenyre mentünk el, mi tudtuk, hogy a svájciakkal, németekkel nem fogunk tudni versenyezni, ez nem volt reális, hanem erre a versenyre összpontosítottunk, és ott a 3. helyen kijutottunk az olimpiára, ez Königszében volt ez a verseny. A mai napig emlékszem például, hogy a verseny reggelén megyünk ki a teherautóhoz, én túl sokat nem aludtam előző éjjel, annyira ideges voltam, és reggel valamikor 5:30-kor, ahogy nyitom ki a teherautónknak az ajtaját, annyira fel voltam dobva, és annyira fókuszáltam arra, hogy mi történik, hogy egyetlen mozdulattal az egész kilincset letéptem a teherautóról. És mellettem állt a testvérem, mondta, hogy Marcika, oké, és akkor nyugodj meg, légy szíves, te fókuszálj a vezetésre, a többit mi csináljuk. És így arrébb tett engem, és az ő segítségével, Ölman Andris barátunk volt még ott, az ő segítségükkel csináltuk meg a versenyt, és teljesen simán jutottunk ki Torinóba.
És hogy emlékszel vissza a magyar közvéleményre? Ünnepeltek benneteket? Értékeltek benneteket? Ugye egyrészt fontos az eredmény, amit most elmondtál, hogy azért nem volt olyan egyszerű kijutni, a másik pedig az, amit mondtál, hogy ezt tulajdonképpen az állami támogatás nélkül csináltátok, tehát anyagi értelemben is ez egy nagy vállalás volt. Elismerte ezt a közvélemény?
Soha nem is kértünk anyagi támogatást, az igazság, tehát hogy nem azért nem volt, mert hogy nem tudom én, mi azt mondtuk, hogy nem tudom, tehát mi azt gondoltuk, hogy mi ezt akarjuk csinálni, akkor ezt nekünk kell megteremteni erre a feltételeket. Hogy mennyire ismert el a közvélemény? Ez egy jó kérdés. Én azt tudom, hogy aki hallott róla, az mindig kicsit ilyen ufóként nézett ránk, hogy na hát, ezek bolondok. De ugyanakkor barátságos ufóként, tehát hogy nem, én soha nem éreztem azt, hogy bárki is vagy bántott volna, vagy lenézett volna minket. Azt sem éreztem, hogy nagyon-nagyon elismerték volna, de megmondom őszintén, és remélem, hogy ezért nem fognak minket elítélni a hallgatók. Mi ettől függetlenül nagyon örültünk annak, amit mi csinálunk. Tehát nem az volt a célunk, hogy minél nagyobb elismerést kapjunk az emberektől, a néptől, a hazánktól, hanem az, hogy a lehető legtisztességesebb eredményt elérjük, mindezt büszkén, egyenes úton, és hogy a világon, hogyha valaki azt mondja, hogy magyar bobcsapat, mert elég sok helyen mondták és látták az országokban, ahol utaztunk, a versenyzők, akikkel találkoztunk, ők azt mondják, hogy igen, ez rendben volt. És igen, ez egy tisztességes csapat, és rendesen helytált. És ne azt gondolják, hogy bohóckodni megyünk oda, vagy szórakozni, hanem leginkább nekünk a szakmai elismerés volt az, ami a fontos, ami a sportágon belül volt. A többi nemzet, a többi versenyző, hogy ők nézzenek oda, és ők mondják azt, hogy aha, amit ezek a srácok csináltak, az rendben van, mert nulláról hozták be ezt az országot a sportba. És az még egy érdekes dolog egyébként, hogy miért lett egyáltalán Magyarországon bobsport 92-től.
Ezt mindjárt mondd el, csak egy kérdés előtte volt, hogy azt érezted, hogy azt gondolják rólatok, hogy bohóckodtok? Azért fogalmaztál így az előbb?
Szerintem sokan azt gondolják, akik nem ismerik a bobsportnak a összetettségét, a nehézségét, hogy mennyi áldozattal jár ez, hogy mennyire nüanszokon múlik az eredmény, az életben maradás sokszor, hogy mekkora anyagi áldozattal jár. Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy ez jó, ez komolytalan, ez nem fontos. Hogyha azt látja valaki Magyarországon, hogy jó, de te nem vagy a legjobb 10 között a világon, jó, hát akkor mi az? Akkor az hagyjál már, az komolytalan. Aha, tudnám ajánlani nekik, hogy próbálják meg egyszer önerőből ezt az egészet megvalósítani, és akkor lehet, hogy rájönnek, hogy azért, mert valaki csak 23. a világon valamiben, attól még egy hatalmas vállalás és eredmény.
Ez más sportágokra nézve is egyébként egy nagy tanulási kötelezettség lenne szerintem a szurkolóknak, hogy megtanuljuk értékelni az eredményeket. Zárójel. És akkor vissza oda, amit feldobtál kérdést, hogy miért lett egyetlen 92-ben magyar bob csapat? Meséld el, amit szerettél volna.
Az egész az úgy kezdődött, hogy nekünk édesapánk, nekünk a Gyulai Miklós testvéremmel gondolok itt most a bobsportra, de még van Gyulai Katalina nővérem és Gyulai Júlia húgom, tehát négyen vagyunk testvérek. Az édesapánk Gyulai István, ő a Magyar Televíziónak volt sokáig a sportriportere. 91-ben mondott le a főszerkesztői pozíciójáról a telesportban, de 92-es téli olimpiáról ő még közvetített. Alpesi sít, műkorcsolyát, szerintem a hallgatók között azért sokan emlékeznek az ő nevére. Katarina Wittet közvetítette nagyon sokat, és még Anett Pöcsöt is, de ez most egy másik beszélgetés. A lényeg, hogy apu készül valamelyik számra Albertville-ben a 92-es téli olimpián. És Frankl András, akit említettem, közeli jó barát, egyébként családtag, ő szintén ott volt az olimpián, mint néző, és oda ment édesapánkhoz, és annyit mondott, hogy Pistike, te láttál már bobot? És apám mondta, hogy nem, de most légy szíves, hagyjál, mert én készülök az adásra. Azt mondja az Andrew, jó, de hogy ez nagyon érdekes, és van egy csomó ország, Trinidad és Tobago, meg Új-Zéland, meg Puerto Rico, ezeknek mind van bobcsapata, nekünk miért nincs? Apám mondta, hogy Andrew, nem érdekel, hogy miért nincs, én a munkámat végzem, légy szíves, menjél, csinálj, amit akarsz. És erre azt mondja Frankl András, jó, Pistike, akkor én csinálok magyar bobcsapatot, majd ha kell segítség, szólok. A Mikike benne lenne? A Mikike az a testvérem, Gyulai Miklós. És apám itt egy ilyen meggondolatlan mondatával mondta, hogy persze, nyugodtan csináld. Ez egész így indult. Frankl András visszament Albertville mellé, Laplányba egyébként, ahol lesz a következő téli olimpia a francia Alpokban, a bobpályára, nézte a versenyt egy pár órán keresztül, azt mondja, hogy ez szenzáció, és ez pont olyan, mint a Forma 1, igen, és elkezdte a Nemzetközi Szövetséget bombázni a gondolattal, hogy egy olyan országnak, akinek nincsen bobcsapata, mit kell tenni azért, hogy legyen. És kiderítette, hogy van egy nemzetközi bobiskola, ahol el tudnak menni tanulni azok, akiknek nincsen bobpályájuk. Kiderítette, hogy mi kell ahhoz, hogy oda valakit fölvegyenek, és gondolkodott, hogy ki az, aki Magyarországon ennek megfelelne. És az ő fia, Frankl Nikolas, aki egész életében autóversenyző akart lenni, ő milyen jól fog tudni vezetni, és hát a én testvérem Gyulai Miklós, aki pedig akkor már nemzetközileg jegyzett atléta volt, ő lesz az, aki tolni fogja. És ez, hogy az atléták tolják a bobot, ezt ma is, hogyha megnézi valaki a téli olimpiát, akkor nagyon-nagyon sok olyan ország van, ahol nemzetközileg jegyzett atléták a tolók meg a fékezők. Ez már akkor is így nézett ki. A németeknél is 10 próbázók voltak, meg sprinterek, a briteknél végképp. Tehát, hogy ez egy teljesen bevett szokás. Tulajdonképpen így indult a magyar bobcsapat 92-ben az Albertville-i téli olimpiáról egy gondolattal, és két évvel később Lillehammerben pedig már ott volt a Frankl Gyulai páros a pályán.
Miért hagytátok abba?
Ez már egy érzékenyebb téma sajnos. Miért hagytuk abba? Az a fajta elismerés, amit korábban kérdeztél, hogy megbecsültek-e minket talán a tetteinkért, vagy az eredményeinkért. Ott egy picit feldítettem a történetem, hogy nekünk csak a sportszakmai megbecsülés volt a fontos. Mert az volt a legfontosabb, hogy az eredmény az ott legyen, de azért az embernek van családja, és a szeretet és a visszajelzés az mindig azoktól a legfontosabb, akik ugye közel állnak az emberhez. Az egyik központi mozgató rúgója ennek az egész történetnek az édesapánk volt, Gyula István. És ő a 2006-os téli olimpiára már nem tudott eljönni a betegsége miatt, pedig megígérte, és utána egy 10 nappal el is hunyt. És épp, hogy visszatértünk az olimpiáról, másnap reggel beültünk az autóba, és mentünk hozzá Monakóba, mert annyira nem volt jól. És amikor egy olimpiai mámorból igazából az embert a rideg valóság mellbe vágja, hogy elvesztette az édesapját, és itt ugye Miklósra, Nikivel ketten voltunk ebben a történetben, akkor utána nem nagyon tudja, hogy fel kell-e a nap, vagy hogy mi történik. És ott álltunk Monakóban, és sok mindent tudtunk, de az, hogy mindaz, amiért az elmúlt 10 évben dolgoztunk a Bobban, hogy az most a legkisebb mértékben sem fontos, abban egyetértettünk. Hanem fel kellett készülni egy életre, ahol apu már nem volt. És igazából ez lehet egy következő adásnak a témája. Ott indult el az, hogy a magyar atlétikában milyen szerepet vállalt Gyulai Miklós és Gyulai Márton. Mert az első gondolatunk az volt, hogy apu hiányzik, és apu életének a családja mellett a legfontosabb része az atlétika. Hogy tudjuk apu hírnevét, apu múltját, apu életét idézőjelben életben tartani? Mit tudunk tenni az atlétika világáért, hogy apu emlékezzenek? És ez érdekes, mert szerintem ezzel nem gondolkodtam korábban soha, de most, hogy föltetted a kérdést, talán így váltotta fel a Bobot az atlétika. Akár az én életemben, akár a testvérem életében.
És akkor utoljára Bobban a 2006-os olimpián ültél?
Nem. Még egy pár évvel később, amikor láttam, hogy elkezdődnek a kvalifikációs versenyek a Vancouveri olimpiára, akkor nagyon hasonlóan az a kérdésed, ez amit nemrég föltettél, hogy ilyenkor az emberben motoszkál-e a vágy, hogy visszatérjen, akkor megpróbáltam újra összerakni egy csapatot. Nem Vancouverre, hanem már Szocsira, tehát hogy egy ilyen 5-6 éves program lett volna, és akkor vettem megint egy Bobot, elmentünk egy pár versenyre barátokkal, csak hogy nézzük, mennyire van realitása. Addigra már megszületett a kisfiam, volt olyan napi munkám, ami nem tette lehetővé, hogy én mindenre ráérjek, és nagyon hamar egy pár hónap után szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy ahogy ezt mondani szoktuk, tehát félfenékkel nem lehet megülni ezt a lovat. Ez vagy teljesen oda teszi magát az ember, és minden erről szól, vagy nem fog tudni úgy teljesíteni. Úgyhogy 2009-10 környékén ott volt még egy fél év, amikor ültem Bobban, de azóta vezetni nem vezettem. Azóta volt az, hogy elvittem barátokat, családot Königszébe, és beültünk turistaként egy taxi Bobba. Egyébként ezt nagyon melegen tudom ajánlani mindenkinek, aki egy picit nyitott erre és érdeklődik. A világ összes bobpályán turistaként le lehet csúszni. Nem kell megijedni, nem a kedves hallgató az, aki vezet, hiszen az életveszély, meg lehet halni, hanem befizet egy bizonyos összeget, és egy helyi profi pilóta mögött bent ül a Bobban. Egy picit lassabban megy, mint a versenykörülmények között, de például a Königszében ez azt jelenti, hogy nem 130-zal, hanem csak mondjuk 110-zel. Higgyék el nekem, az az élmény is olyan, ami egy életre szól, úgyhogy ezt mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki.
Jól érzem azért az egész beszélgetés ívéből, hogy te nyugodt vagy ebben, ahogy történt. Tehát édesapád elvesztése, az ottani atlétikába való erőátcsoportosítás, a Bob elengedése, más lett fontos, hogy ez így neked kerek ez a történet.
Én nagyon kevés olyan dolog van az életemben, amit megbántam, és máshogy csinálnék. Ezt sem csinálna máshogy. Ennek oka volt, ennek így kellett történnie. Én hiszek abban, hogy a dolgoknak oka van, és akkor is, amikor fáj, akkor is, amikor rossz, az azért történik, mert abból tudsz tanulni. És szerintem az volt az a pont, amikor kellett életpályát váltani, célt váltani, körülményeket váltani. És ez teljesen rendben van, hogy azt ott lezártuk, azzal az utolsó csúszással, és utána egy új célt kerestünk az életben, persze.
És szeretnél szurkolni egyszer egy magyar bob csapatnak téli olimpián?
Nagyon. Elmondhatatlan vágy van bennem, hogy akár az, hogy szurkolhassak egy magyar csapatnak, akár azért is, hogy segíthessek egy magyar csapatnak. És menni, és tanácsot adni, és bemutatni, és elmesélni a tapasztalatokat, és segíteni, összeköttetéseket életre hívni, és hogy lehet még jobb eredményt elérni. Nagyon szerintem ez egy szenzációs sportág. Nagyon kevés helyen kapja meg azt a méltó elismerést világszerte, ahol ami jár neki. De én full szerelmes vagyok ebben a sportágban. A minap küldtek át nekem barátok egy videót, ahol egy nagyon-nagyon híres amerikai focista, azt hiszem, hogy a Travis Kelce, aki a Philadelphia-nak volt, egy amerikai focista, Philadelphia-nak volt a egyik linemenje, ő próbálja ki a Bobot, az amerikai Bob csapattal, és hát egy Super Bowl győztes amerikai focistról beszélünk. Tehát mindenki azt gondolja, hogy hát ha valaki, akkor ő aztán ebbe tökéletes. És hát nem, tehát hogy messze nem az, de bemutatja azt, hogy ez fönt van a legnagyobb videó megosztó csatornán egyébként a film, bemutatja azt, hogy mennyire nehéz, bemutatja azt, hogy mennyire összetett, mennyire specifikus, mennyi mindent lehet tanulni benne. Én nagyon-nagyon szeretem. Pont azért, mert természetes, mert csak te és a pálya, csak te és a természet. És hát arról is beszéljünk, hogy milyen eszméletlenül szép helyeken jártunk versenyzőként. Amikor fönt vagy egy hegycsúcs tetején, mínusz 20 fokban, reggel 6-kor, gyönyörű havas táj valahol az Alpokban, és pakolod a Bobot. Van egy oldal, ami rettetesen fárasztó, meg mindenféle egyéb negatív velejárója van, de ha ott az ember megáll egy pillanatra, és körülnéz, és egy kicsit magába szippantja azt, hogy de jó, ezért dolgoztam, ezért edzettem éveken keresztül, hogy itt lehessek. Kevés annyira nyugodt és letisztult versenykörnyezet van a világon, szerintem, mint a bobsportban.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gyulai Márton egykori olimpikont hallották, aki két alkalommal képviselte Magyarországot téli olimpián bobversenyzőként.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szépség relatív, te nekem az vagy, illatokból, hangokból halmas, talán vak vagy, te is nem látod, amit én, egymásért születtünk meg annak idején. A színeket elképzelni sem tudom, tapintott formákkal van tele az udvarom, de hangokat látok, nem csak hallom őket. Mégis vak vagyok, hogy nézzek tükörbe. Vajon visszanézek rám? Ó, egyáltalán ott vagyok is, ha nem, akkor itt. Ha én nem látlak, te rajtam mit? Te rajtam mit? A szépség relatív. És ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod, visszajössz. Hát én nélküled nem vagy csak világtalan. És ez az élet is hiába van. Ne adj itt, tetszik a világot, te azt mondod.